Kedves este, én bizonyság tételem alapigét Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írt második levele végéről olvasom, a harmadik résznek a 13. verséből. Ti pedig testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az elmúlt vasárnapokon többször is megemlítettük azt, hogy Pál apostol írásaiban is találunk olyan mondatokat, kifejezéseket, szavakat, amelyekről érezzük, hogy olyan fennköltek, olyan magasztosak, ahogy mondtuk, olyan aranymondásba illőek, amelyekről valóban azt érzi az ember, hogy ez Isten dolgairól szól, ez az eljövendő mennyei dicsőségről szól, ez olyasmiről szól, amit a hétköznapi élete során az ember magától szinte meg se gondolna. És ugyanakkor pedig ennek örvendeztünk, hogy az apostolnak a gyülekezetekhez és a tanítványokhoz, a munkatársaihoz írt leveleiben nagyon sok olyan egyszerű kifejezést találunk, amelyeket a mindennapi életből vett, amelyek hétköznapi kifejezések, amelyek akkor is és ma is teljesen érthetőek, mindenkor emberének az életéhez hozzá tartoznak, egyszerű kifejezések, és ezek között is felfedeztük például azt, hogy ő úgy buzdította, úgy beszélt a lelkükre a tesszalonikaiaknak, mint ahogyan az apa a gyermekeivel szokott bánni és viselkedni, és ez a néhány szavas kifejezés is, amelyik egyszerűnek mondható, hétköznapinak, olyan bátorító, olyan erősítő, és nyugodtan mondhatjuk, olyan magasztos üzenetet hordozott és adott át nekünk mégis. Most ezt a kifejezést, ezt a mondatot, ezt a néhány szót, amit az imént hallottunk a tesszalonikai második levélnek a végéről, elgondolkodhatunk, hogy vajon hová soroljuk be, hiszen egyébként egyszerű szavakról és kifejezésről van szó, a jónak a cselekvéséről, és a fáradozásról, vagy az elfáradásról, a megfáradásról, a fáradtságról, és ezeket mi mindannyian átéljük. Átéljük azt is, hogy milyen jó, amikor velünk valaki jót cselekszik. Átéljük, milyen jó az, amikor mi tudunk jók lenni másokhoz. Átéljük a fáradozásnak mind az örömét is, ugyanakkor pedig az elfáradás részét is, vagy a megfáradás részét, amikor az ember érzi azt, hogy már nincs olyan lendület benne, mint korábban volt. Ezért tehát mondhatjuk, hogy egyszerű szavakkal kifejezett gondolat az, amit ma hallottunk, és ugyanakkor mégis átsejlik, vagy átsugárzik ezen a néhány szavas kifejezésen az, amire azt mondjuk, hogy ez szinte emberfeletti magasságokba emel. Hogy ez az eljövendőről, a mennyei eljövendőről szól, hiszen mindannyian érezzük, hogy a jó, amit mi meg tudunk valósítani, amit mi át tudunk adni egymásnak, az valahogy mindig olyan részleges marad. Sokszor olyan rövid életű, olyan elmúló, nem tudjuk magunkkal vinni. Sokszor érezzük azt is, hogy híja van ennek a jónak, nem is mindig tökéletes. És ezért aztán bennünk van az a reménység, hogy az, amikor Jézus visszajön, erről is volt szó múlt vasárnap, akkor pedig a jó az teljesen tökéletessé válik. Tökéletesen lesz benne nekünk is osztály részünk, és mi magunk is tudunk tökéletesen jót tenni majd. Azt mondhatjuk tehát, hogy ez a rövid mondat valójában mindkét kategóriába tartozik, egyszerű szavakkal kifejezett, és mégis magasztos üzenetet hordozó, és éppen ezért mai vasárnapon érdemes nekünk is ráfigyelnünk. Három kérdést szeretnék feltenni, amire a választ keressük. Az első az az, hogy vajon kell-e az embert, kell-e bennünket buzdítani arra, hogy jót tegyen. Nem magától értetődő-e ez? Aztán a második, hogy van-e ellenállása a jóval szemben, a jónak a cselekvésével, a megvalósításával szemben. És a harmadik pedig az, hogy vajon van-e az emberben, és micsoda, ami készteti, ami sarkalja, ma gyakran használt szóval, ami motiválja a jónak a cselekvésére. És ezekre a kérdésekre, ha megtaláljuk a választ, akkor a befejezésben majd azt a biztatást hallhatjuk, amit Pál apostol nem csak megírt, de ő maga is átélt, és ebből élt, ezt gyakorolta életének a során. Az első tehát, hogy kell buzdítani az embert a jónak a cselekvésére. És azt hiszem, hogy mindannyian láttuk azt, most egészen kisgyermekek nincsenek közöttünk, de láttuk azt, hogy a kisgyermek milyen szívesen teszi a jót. Mennyire serénykedik, amikor érzi, hogy jót lehet tenni. Amikor segíthet. Vagy amikor egyszerűen csak a tetszésünket vívhatja ki. Vagy amikor ő úgy érzi, hogy na most ő van, nagy jót fog tenni egy kis bogárral, vagy egy élettelen tárgyal. Látjuk, hogy tényleg ott van az emberben az a vágy, hogy ő maga jót tegyen. És éppen ezért ez a kérdés, hogy kell-e buzdítani erre, talán maga a kérdés is megkérdőjeleződik, hiszen válaszolták azt, hogy hát nem kell buzdítani, hát az ember valahogy arra van teremtve, alkotva, hogy a jót azt szívesen tegye. És azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit tovább gondolni az előttett gyermeki példát, amikor már nagyobb bacska lesz, amikor már nagy, aztán felnőtt, aztán illetve derekán jár az ember, hogy vajon hová lesz, mivé lesz ez a jóra való készség és serénység. Nem mondhatjuk azt, hogy megszűnik teljesen, sőt éppen ebben láthatjuk azt, amit a Szentírás elején olvasunk az ember teremtéséről, hogy Isten azt mondta, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra alkossuk meg, teremtsük meg az embert. Isten valóban úgy alkotta az embert, hogy a jó az az életének része legyen, nem is csak úgy, hogy egy része, hanem hogy áthassa, hogy a lényege legyen az ember életének, és éppen ennek, tehát a teremtés eredeti szándékának és gondolatának a megvalósulását, a jelenlétét látjuk az emberben akkor, amikor azt mondjuk, hogy igen, az ember szeretne jót tenni. És talán egyetlen egyet hadd említsek, amiért mégis azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem árt a buzdítás, sőt szükség van arra, hogy újra és újra, talán így mondhatjuk, impulzus kapjunk arra, hogy a jót cselekedjük, annak a cselekvésében ne fáradjunk meg. Ez pedig maga az emberlétnek a sajátsága, sajátos volta, az, hogy az idő telik benne. És ez azt jelenti, hogy egyszer jót cselekedni, az olyan könnyen megy. Azt megismételni sem esik olyan nehezünkre. Aztán, hogyha új helyzetbe kerülünk, ha más emberek közé, akkor megint egyszer-egyszer jót tenni, azt szívesen megtesszük. És majd még később lesz szó arról, hogy mi tartozik hozzá a jó motivációhoz, de hozzá kell tennünk, hogy amikor azonban valami olyan helyzetbe kerülünk, ami hosszabb ideig tart, és ott, abban, akkor kell jót tennünk, akkor érezzük azt, hogy hát azért ennyi ideig, az már tényleg fáradtságos. Abba tényleg bele lehet fáradni, azt meg lehet unni, az már nem mindig megy, vagy nem magától értetődő, hogy megy, hogy könnyen menjen. Többen tudják, ismerik is azt a házaspárt, ahol 3,5 éve már ágyban fekvő beteg, az egyik házastárs agyvérzés érte, és azóta teljesen a házastársának az ápolására, a jó szándékára, a segítségére, a jelenlétére, az ört állására, a virasztásaira szorul. És nem is egyszer elmondtam már nekik, hogy az ő életük, ahogyan most ezt a 3,5 évet élik már, ez mennyire példát mutat sokunknak, akik tudunk róluk, mert itt nincs lehetőség az elfáradásra. Itt nem lehet szünetet tartani. Itt minden nap és a nap 24 órájában bizony azt kell tenni, amit az alapigében olvastunk, jót tenném. És hála Istennek, tegnap beszéltem legutóbb velük, még mindig tart ez a lehetőség, mármint, hogy még van kivel jót tenni, és mindig tart a test és a lelki erő, hogy ebbe a fáradtságos jótevésbe mégis hűséges tud maradni az illető. Másodszor pedig azt kérdeztük, hogy van-e ellenállás a jóval szemben, és erre megint rávágnánk legszívesebben, hogy nincs, hát a jót azt mindenki el szokta ismerni, a jót azt mindenki értékelni szokta, meg szokta dicsérni, a jó az olyan jó hatással van a közösségre, a tágabb közösségre, még ismeretlenekkel kapcsolatban is, ha jót teszünk, akkor látjuk, hogy az jól esik neki. Egyszer azt mondhatnánk, hogy a jóval szemben talán nincs is ellenállás. És mégis érdemes megállnunk ennél a kérdésnél, és a választ úgy keresünk, hogy valóban nincs ellenállás, mert bizony én azt tapasztalom, és erről van szó nem egyszer az Újszövetségben is, hogy van ellenállás a jóval szemben, mégpedig van külső ellenállás is, van belső ellenállás is, és van felülről jövő ellenállás is, emberfeletti, természetfeletti ellenállás is a jóval szemben. A külső ellenállást azt mindannyian tapasztaljuk. Talán igyekszünk nem gondolni rá, igyekszünk elfelejteni azt, igyekszünk nem számon tartani, de mindannyian tapasztaltuk már, amikor jóval szemben a közömbösség lép fel, vagy a jót a közömbösség veszi körül, és szinte igyekszik kioltani, szinte igyekszik eltompítani a jónak a hatását, az a közömbösség, amelyik azt mondja, hogy hát, mindegy, hogy jót teszel, vagy nem teszel jót, bennünket nem nagyon érdekel, ránk nincs anya hatással, nem kell annyit nyüzsögni, egy kicsit nyugton is maradhatnál. Aztán ott van például a hálátlanság, amit egészen biztosan mindannyian tapasztaltunk már, amikor jót tettünk valakivel, valakikkel, szívesen, őszintén, teljes erőbedobással, és aztán azt tapasztaljuk, hogy elfogadja, mert az jó, és utána pedig hálátlansággal viszonozza, hálátlansággal válaszol rá. Bizony, milyen nagy ellenállást tud ez jelenteni, milyen nagy keserűséget tud ez jelenteni, és mennyire lebeszélt bennünket arról, hogy legközelebb jót tegyünk, legalábbis gondoljuk meg jól, hogy kivel teszünk jót, nehogy ismét hálátlanságban legyen részünk, mert az nagyon nagy csalódást jelent. És azt gondoljuk, hogy akkor ez felesleges volt, már meg is bánjuk szinte, hogy jót tettünk, ha a hálátlanságot megtapasztaljuk. És hát, azt sem hallgathatjuk el, az sem ritka, amikor bizony gúny éri azt, kigúnyolják azt, aki jót tesz. Nem egyszer előfordul, hogy kinevetik, hogy rákérdeznek, hogy minek, meg mi értelme. Hát mással is foglalkozhatnál. És amikor ilyeneket tapasztalunk, akkor bizony érezzük azt, hogy igen, ott van bennünk a jóra a készség, a serénység, a tetrekészség, a szándék, a tervnek a megvalósítása, és mégis ezek az ellenállások nagyon sokszor elérik azt, hogy inkább félbehagyjuk, megmaradunk a gondolatnál, a termél, de aztán nem tesszük meg, ne gúnyoljanak ki. Ne érjen csalódás bennünket, és ne fogadják közönnyel azt, amit nagyon szívesen tennénk. Ezek tehát a külső akadályai, gátótényezői, a külső ellenállásnak a megnyilvánulásai a jóval, a jó cselekvésével szemben, amelyeket azonban még mindig könnyebb legyőzni, mint a belső ellenállást, amit az ember önmagában tapasztalhat. A jóval kapcsolatban pedig vannak belső gátótényezők is, amiket önmagunkban találhatunk fel. Az egyik talán legáltalánosabb az, amit így foglalhatnánk össze, hogy a haszonelvűség. Amikor már feltesszük a kérdést, hogy vajon érdemes-e valakivel jót tenni? Mi hasznom lesz nekem abból, hogyha valakivel jót teszek? Mit fogok kapni azért? A közösségtől mondjuk, ha valami jót véghez viszek állatatosan, fáradozással, nyüglődéssel, hosszú időn át, amikor feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor már eljutottunk oda, amit úgy nevezhetünk, hogy a haszonelvűség felülkerekedik bennünk, és ez nagyon-nagyon sok jó tettnek, jó szándéknak a kioltója és a meggátlója. A másik pedig, amit úgy foglalhatunk össze, hogy érdemes a jót tenni, hiszen ha őszinték vagyunk, akkor azt látjuk, hogy annyi jót tettünk már, és mégse változott olyan nagyon az a világ körülöttünk, amiben mi igyekszünk a jó cselekvésével a többieket is formálni, és azt reméljük, hogy majd lassan, vagy előbb-utóbb azért csak jó irányba változik a világ, és mégis, amikor már eljutunk oda, hogy érdemes-e, mert nem látjuk a változást, vagy legalábbis nem látványosan, vagy nem úgy, ahogy mi szerettük volna, akkor azt mondhatjuk, hogy hát bizony, most már nem érdemes. Vagy azt mondhatjuk, hogy most már csináljon más jót. Cselekedje más a jót. nekem, én úgy tapasztalom, most már nem érdemes, annyiszor csalódtam, annyiszor ütköztem a közönybe, bennem magamban tevődik fel a kérdés, hogy érdemes egyáltalán jót tenném. És a több tényező van, még egy harmadikat szeretnék idehozni, amely talán a legfontosabb. Ami önmagunkban, saját magunkban gátolhatja azt, hogy mi jót tegyünk. Szinte lefogja a kezünket, vagy korlátozza a gondolatainkat, a terveinket, amikor azt mondjuk, hogy mi a jó, azt majd én mondom meg. Majd én döntöm el, hogy mi a jó másnak, a közösségnek, mi a jó a többieknek, és majd csak azt teszem meg, amiről én azt gondolom, hogy az jó a többieknek. Amikor a döntést a saját hatáskörömbe akarom vonni a jóval kapcsolatban, amikor nem azt nézem, hogy ő neki, hogy ő mit szeretne, hogy az ő javát mi szolgálná, mert lehet, hogy az túl fáradtságos, lehet, hogy az túl nagy áldozatot, vagy túl sok lemondást kívánna követelne tőlem, majd én eldöntöm, hogy mi az a jó, amit meg akarok, amit meg fogok tenni. A belső tényezők közül talán ez a leginkább a megakadályozója, a meggátolja annak, hogy jót tegyünk, amikor azt mondjuk, hogy majd én megmondom, és azt kapja, amit én jónak gondolok, ha tetszik neki, ha nem. És ezek után nem hallgathatjuk el, ahogy az előbb mondtuk, a felső ellenállás a természet felettit, az ember felettit, hiszen a Biblia első lapjai már erről van szó, hogy bizony van az emberek olyan ellensége, aki mindig azt akarja, hogy ne a jót tegyük, hanem a rosszat. Aki már az első emberpárnál elérte azt, hogy szembeforduljon a jóval magával, az egyetlen, a legfőbb jóval, Istennel magával, és ő ezzel a munkájával nem hagyott fel. Azóta is mind a mai napig, minden embernél kivétel nélkül azt akar elérni, hogy megfáradjon a jó cselekvésében, megrestüljön, ahogy egy másik fordításunkban olvassuk ezt, hogy ne vágyjon az ember a jóra, a szépre, az igazra, a tökéletesre, hanem elégedjen meg azzal, amiben van, és legfeljebb mondja azt, hogy majd mások tegyenek jót. Van tehát olyan ellenállás, amit a sátán, az ördög fejt ki, aki azt mondja, hogy például, hogy legfeljebb, ha már nagyon akarsz, akkor azokkal tegyél jót, akik veled is jót tettek. A többiekkel meg ne törődj. És nagyon sokféle módszerrel még arra akar bennünket rávenni, hogy ne a többiekre, hanem önmagunkra összpontosítsunk, és ne önzetlenül, hanem önzőn éljük az életünket. És ezek után pedig a harmadik kérdésünk az volt, hogy van-e tehát akkor motiváció, a jóra késztetés, a jóra, ami legyőzheti az előbb említett akadályokat és gátló tényezőket. És erre is azt mondhatjuk, hogy ugyanúgy van külső, ugyanúgy van belső és ugyanúgy van felső késztetés is arra, hogy az ember mégis a jót válassza. És ne csak önmagának akarja jót, hanem másoknak is átadni, továbbítani, közvetíteni. Ne csak kigondol, de megcselekedni is akarja jót, és ugyanúgy kezdhetjük a külsővel, mindannyian tapasztaljuk, milyen nagy öröm az, amikor a jóért megdicsérnek bennünket. Amikor elismerik, felismerik, meglátják, észreveszik, hogy jót tettünk, és ezért dicséretet kapunk. Én azt hiszem, hogy ezt egyáltalán nem kell szégyelni, mert az elismerés, a köszönetmondás, a dicséret az mindenkinek jól esik, és szabad is ezt úgy használni, mint ami tovább lendít, hogy amikor megint itt az alkalom jó cselekvésére, akkor hadd tegye meg, mert látom, hogy a többiek is értékelik azt. Egy kicsit megfordítatnánk ezt a gondolatot, vajon mi mindig észrevesszük-e azt, amikor valaki más a közelünkben jót cselekszik. Észrevesszük-e? Ha észrevesszük, akkor megdicsérjük-e az illetőt? Elismerjük-e? Megadjuk-e neki azt, amit most itt külső késztetésnek nevezünk? Vagy pedig csupa marad a szánk? Közömbös marad a tekintetünk? És mi magunk leszünk külső ellenálló tényezővé, ahelyett, hogy külső segítő tényezővé lennénk kicsiknek és nagyoknak, időseknek abban, hogy ő igenis ne adja fel, holnap is, és azután is tegyen még jót. mert jól esik nekünk, mert észrevesszük, mert elismerjük, és megdicsérjük őt ezért. Azt hiszem, hogy ma talán ez az egyik legnagyobb mulasztása az embernek, hogy a jót nem akarja észrevenni. Hogy a jót nem akarja megdicsérni. Fukarkodik az elismeréssel, pedig nagyon-nagyon kellene, mindannyiunknak szükségünk van rá, hogy elismerjék a jó tettünket, mi is tehát, vizsgáljuk meg magunkat, a múlt hetünket, a velünk élőket, meg szoktuk-e őket dicsérni azért, akkor, amikor jót tesznek velünk, családunkkal, munkáján, ülekezetben, faluban, ne fukarkodjunk a dicsérettel, az elismeréssel. Belső motiváció, késztetés pedig, amikor azt látjuk, hogy van eredménye azért a jónak. Amikor látjuk valakin, hogy aki korábban ellenséges volt velünk, úgy piszkált bennünket, úgy nem nagyon volt jó indulattal irántunk, éppen azáltal, hogy mi őt se hagytuk ki azok közül, akikkel jót teszünk, hát megenyhül, valahogy megváltozik, megpuhul, mosolyog, és szóba áll velünk. Apróságnak tűnik, és mégis sok ilyen apróságból áll össze az, amit úgy nevezhetünk, hogy a jónak a hatása, és az tovább terjedhet, mert lehet, hogy ő, aki a morózus volt, a mogora volt, másokkal mégis megtanul jót tenni. Megnyugvás az emberre tehetjük hozzá, amikor jót tesz. Azt hiszem, minden így vagyunk, hogyha este elcsendesedik a ház és a külvilág, és a saját gondolatainkban merülünk, hogy vajon jót tettünk-e ma, tettünk-e egyáltalán jót ma, vagy pedig inkább visszafogtuk magunkat. Akkor vagyunk nyugodtabbak, hogyha azt mondhatjuk, hogy igen, sikerült, megtaláltam a módját, voltál lehetőségem, és nem is csak azokkal, akik egészen közel voltak hozzám karnyújtásra, talán földrajzilag vagy lélekben távolabb lévőkkel is meg tudtam tenni a jót, amire lehetőségem volt ma. És a felső késztetést is mondjuk el, hiszen az egész Szentírás arra tanít bennünket, hogy minden ember feletti tényezőnél fontosabb az, amit Istenről magáról tanít a Szentírás, mégpedig az, hogy ő eleve jó szándékkal teremtette meg a világot. Én azt hiszem, hogy ez a kiinduló pontja mindennek, az egész életünknek, minden dolgunknak, mindennek, ami velünk történik, hogy Isten jó szándékkal teremtette meg a világot, és benne az embert is. Jó szándékkal, jó kedvéből, így is mondhatjuk, hogy az ember boldogan élhesse az életét. Erre mindig gondolnunk kell. Ez ebben való hitünket mindig újra és újra erősítenünk kell, hogy Istennek jó szándéka van az egész teremtett világgal, benne az egész emberiséggel is, benne velem magammal is. Ez az, ami minden önvizsgálatunknak az alapja lehet. Isten jót akar velem. Ez az, ami minden a többi emberre irányuló vizsgálatunknak az alapja lehet. Mennyire szeretnek, mennyire utálnak engem, mennyire akarnak jót, mennyire akarnak rosszat, hogy bánnak velem. Mindennek az alapja az, hogy Isten jót akar az egész emberiséggel, kivétel nélkül mindannyiunkkal. Ez tehát a kiinduló pontja, innen sarjad. Ebben őben egy gyökerezik mindaz, amit jónak nevezünk, jó gondolatnak, jó tervnek, jó tettnek, és a jónak az eredménye is mind őben gyökerezik. És amit a kiindulással látunk, hogy Isten az alapja jónak, ugyanúgy a végcélnál is ő van, hiszen őről a beszél Jézus, amikor mennyei jutalmat ígér. Amikor azt ígéri, hogy aki jót tesz, akár titokban is, úgyhogy többiek ne lássák, vagy ne tudják, hogy ő tette azt. De Isten, aki titkon néz, látja és nem felejti el, és számon tartja, és megadja nyilvánosan, mégpedig az örökkévalóságban is a jutalmát annak, amikor az ember jót tud cselekedni. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy ha az Úr nem fárad el abban, hogy velünk mindig jót tegyen. És éppen ma, amikor itt van az a család és rokonságból, hálát adunk 25 évi együttélésért, házasságért, családért, sok-sok örömért, áldásért, akkor ezt mondhatjuk, hogy lám most is azért adunk hálát, hogy ezzel a családdal 25 éve ott van az Úr jósága, kegyelme, áldása, és ahogyan ők nem fáradnak meg az egymás iránti jó cselekedetben, úgy most ez a család is nekünk is példa, hogy mi is újra erőt merítsünk, újra késztetést kapjunk, újra célját lássuk, eredményét lássuk, áldásának elfogadására készüljünk annak, hogy mi magunk is jót cselekedjünk. Tehát mindennek, a jó cselekvésének Isten az alapja, ő adja a jutalmát is meg, nem csak a vésőt, az örökké tartót, hanem menet közben is azt, hogy érdemes jót tenni, mert ebben hasonlíthatunk a leginkább ő hozzá, hogy jót teszünk még azokkal is, ahogyan Jézus mondja, akik, és hogy a Zsoltárban is olvastuk, akik egyébként nem jót akarnak nekünk, sőt, rossz szándékkal vannak irántunk. Ez az, ami a kereszténységnek olyan tanítása, Jézusnak olyan tanítása, amit ha megtudunk, ha megtudnánk valósítani ma, akkor ezen a legigazibb, a leghitelesebb örömhír, evangélium, hogy lám, mi Jézus követői, még azokkal is jót tudunk tenni, akik velünk szemben ellenségesek. Ha pedig erre hív bennünket Jézus, akkor annyira inkább természetes, amit itt az apostol ír a gyülekezet tagjainak. Azt nem mondhatjuk, hogy református gyülekezetnek, de keresztény gyülekezetnek írta ezt a levelet is, a gyülekezet tagjainak, hogy ti ne fáradjatok meg a jó cselekvésében, sem a gyülekezeten belüli, sem a gyülekezeten kívül élő embereknek az irányában. És azt hiszem, ha már az ünnepet említettük ma, és együtt örvendezünk a családdal, hogy valóban ez a leginkább emberhez méltó, ez a leginkább örömteli, és a hálánkat is ezzel fejezhetjük ki a leginkább Isten iránt, hogyha ma ismét megfogadjuk, hogy amikor csak lehet, és akivel csak lehet, mi ezentúl is jót fogunk cselekedni. Az Úr jót tesz velünk, erre hív bennünket is. Amen.